Biogáz a fenntartható és önálló energiaellátásért alulmúlta az elemzői várakozásokat a MOL első negyedéves gyors jelentése. A zöld átállás drágulást hozhat az ingatlanpiacon. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A hazai biogáz előállítás segíthet csökkenteni az energiakitettséget. Május elején rendezték meg a Budapest Biogáz Summitot, ahol magyar és külföldi résztvevőkkel vitatták meg, hogyan lehet minél több szerves hulladékból metánt előállítani. És nem csupán azonnali felhasználásra, vagyis áramtermelésre, hanem akár a közhálózatba töltésre. Az előadó között volt Simon Anita, az Alteo NRT fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettese, aki a technológiáról és annak elterjedési lehetőségeiről is beszélt az Energiavilágnak nyilatkozva.
A biogáz az egy megújuló energia, ami időjárás függetlenül áll rendelkezésünkre. Jelenleg közel 100 biogázüzem van Magyarországon, amelyekből körülbelül 50 mezőgazdasági ipari alapanyagokból, 50 pedig szennyvíz alapon működik, tehát szennyvíztisztítókhoz kapcsolódik. Körülbelül évente 200 millió köbméter biogáz az, ami rendelkezésünkre áll az országban, és ezekből az üzemekből termelődik, és gyakorlatilag ezek túlnyomó részt villamosenergia termelésben vesznek részt, tehát kapcsolt hő- és áramtermelés, mert gyakorlatilag nem csak villamosenergia, hanem hő is termelődik ezekben az erőművekben. A biometán az, amire most jelenleg átáll egyébként a rendszer, és gyakorlatilag az a hosszú távú cél, hogy Magyarországon a villamosenergia termelés mellett gyakorlatilag a biometán kapacitás bővítése is teret kapjon. Ezt különböző módon fogjuk tudni elérni. Jelenleg egyébként 3 olyan erőmű működik ma Magyarországon, amelyek biometán előállítására alkalmasak. Az egyik Kaposvár ott van, a másik pedig Szarvason, és ezeknek a bővítéséről a jedlikányos program tervez gondoskodni, és gyakorlatilag a szereplőket arra felszólítani, hogy sokkal inkább beruházzanak ebbe a szektorba, és olyan erőműveket építsenek, amelyek már nem csak a villamosenergiára, hanem egyébként a biometán előállítására is képesek legyenek.
Hogy működik egy ilyen üzem? Miből, mit állít elő? Ugye mondta, hogy metánt, de mondta azt is, hogy van, ami a mezőgazdaságra, van, ami pedig a szennyvízre épül. Hogy működik egy ilyen üzem, egy ilyen rendszer?
A mai biogáz előállításnak több olyan eleme van, ami fontos ahhoz, hogy a működése garantálva legyen. Mi egyébként nagykörösen működtetünk egy erőművet, ami 2 megawatt beépített kapacitású, és ennek az erőművek az alapanyag ellátása egyébként leginkább hulladékokból keletkezik, és ezek a hulladékok lejárt fogyaszthatósági idejű termékek, hulladékok, amelyek az áruházakból jelentkeznek, tehát az áruházláncokból vesszük át. Ez az egyik lehetőség, ez egy nagyon unikális alapanyag mix, ami nagykörösen működik. Mi több mint 15 alapanyagból készítünk biogázt, hogy pontosan mi is az a biogáz, hogy ha definíciót nézzük, az egy olyan gázkeverék, amely szerves anyagok, növényi részek, állati trágya, élelmiszeripari hulladék vagy szennyvízi szap lebomlása során keletkezik, oxigénmentes, anaerob környezetben. És ugye itt, hogyha egy ilyen napi vagy valami a gyakorlati életből vett együttállást kell megnézni, akkor ez ugyanaz a folyamat, ami a mocsarak mélyén vagy a kérődző állatok gyomrában is lezajlik, csak ipari körülmények között, fermentorokban, ezek az emésztő tartályok, és metán, széndioxid és egyéb gázok képződnek, és ugye itt válasz is arra, hogy milyen alapanyagokból tud dolgozni egy biogáz erőmű, mert a növényi alapanyagokból, az állati trágyából, az élelmiszeripari hulladékból és a szennyvízi szabból. Nagyon sok összetevője van egyébként egy erőműnek, ami a biztonságos működését támogatja. Az egyik az alapanyagmix, a másik a technológia, amely folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon. Harmadrészt pedig ezeknek az erőműveknek van végterméke, ez az úgynevezett fermentlé, amelyeket a mezőgazdasági területekre jutatnak ki. Körülbelül ebből éves szinten Magyarországon egy ilyen 60 000 köbméternyi keletkezik. és ezek a műtrágya helyettesítésére alkalmasak. Nyilván nem fogja kiváltani soha a műtrágyát, mert akkora volumen nem keletkezik belőle, ugyanakkor a talajjavításra és a talajtápanyag utánpótlására kiválóan alkalmas, amire ma már a mezőgazdaságban dolgozók egyébként komoly beruházásokat is tettek. Azaz olyan kiuttató gépeket építettek a földekre, amelyekkel az ilyen típusú fermentlevet könnyedén a földre lehet juttatni és megfelelő módon elhelyezni.
Mi az akadály annak, hogy az évi 200 millió köbméter helyett akár több milliárd köbméter ilyen biogázt hozzunk létre? Mi az elterjedésnek a gátja? Drága ez a technológia? Legalábbis sokkal drágább, mint hogyha földgázt vásárolunk külföldről?
Ha egyszerűen kell válaszolni, akkor ez egy drága technológia, és valóban egy jelentős beruházási költsége van. Miért nem terjedt el? Azért, mert a biogáz szektor az leginkább Európában fókuszál arra, hogy biometánt állítson elő, azért, mert az energia függetlenségének, az energia szuverenitásának az egyik módszertana, hogy az import gázok helyett akár biometánt is lehessen a hálózatba felkomprimálni. Egyébként, hogyha megnézzük például Magyarország energiamixét, akkor a biogáz gyakorlatilag 4,4%-ot jelent az energiamixben. Nyilván a nukleáris energia több mint 40%-kal, és hát 24%-kal a megújuló nap erőművek azok, amik biztosítják az energiamixet. A biogáz az mindig is kisebb mértékben fog részt venni egy energiaellátásban az energiamix tekintetében. Ebben most különben Magyarországon a jedlikányos program az, ami elkezdte 2030-ra a biometán potenciál fejlesztését célul tűzni, és az úgynevezett kormányzati biogáz és biometán akcióterv egy elég drasztikus bővítést tervezett, pontosan az energiaszuverenitás miatt. Jelenleg, ahogy említettem korábban, 200 millió köbméternyi biogáz termelésünk van, amiből a 2030-as cél az 600 millió köbméter. Ebből a biometán jelenleg olyan 5 millió köbméter, és a 2030-as cél pedig az, hogy egy további 20-25 új biogázüzem épüljön, és az egy 184 millió köbméternyi biometánt tudjon előállítani. Ha a hálózatba táplálás a cél, akkor a földgázfogyasztás legalább 1-2%-át kellene, hogy kiváltsa, ez egy 2030-as cél, de gyakorlatilag a teljes mezőgazdaság és hulladékpotenciál kihasználásával ez akár még magasabb is lehetne, de olyan magas a beruházási költség, hogy tulajdonképpen ma még a szektor villamosenergia termelése állt rá. Az alapanyagbázis további építése és fejlesztése szerintem egy komoly kihívás annak érdekében, hogy a biometán termelése az elinduljon, és tulajdonképpen azok az erőművek, amelyek jelenleg működnek Magyarországon, azoknak sok esetben a lokációja nem teszi lehetővé, hogy a földgázhálózatba csatlakozzanak, már csak azért is, mert ezeknek a vezetékeknek a kiépítése egy jelentős költségelem egy fejlesztés során. Tehát az, hogy a gázhálózatba eljutassuk, például akár a nagykörösi erőműben előállított biometánt, az kb. 6 kilométernyi vezetéknek a kiépítését teszi szükségessé, ami azt jelenti, hogy a beruházásnak majdnem a fele a hálózatba történő juttatásnak a költsége lesz. És ez gyakorlatilag valóban nagyon-nagyon megdrágítja ennek a beruházásnak a költségeit.
Egy-egy ilyen beruházás megtérülhet, vagy csak akkor versenyképes, csak akkor piacképes a biogáz, hogyha valami fajta támogatást kap, akár a beruházáskor, akár a működésekor?
A beruházás az mindenféleképpen a villamosenergia termelés az jelenleg, hogyha megfelelő alapanyagbázissal és megfelelő kijuttatással és egy technológiai támogatással működik az erőmű, akkor a miénk például több mint 90%-os kihasználtsággal működik. Gyakorlatilag ez tud egy olyan erőművé válni, ami profitábilis működést feltételez. Ugyanakkor azt a költséget, ami ahhoz kell, hogy a biometán technológiai fejlesztést elindítsa, ahhoz mindenféleképpen támogatási rendszerre van szükség. Erre egyébként gyakorlatilag a jedlikányos program egy komoly lehetőséget biztosít. A következő pedig az, hogy a támogatási rendszer, tehát olyan elszámolási rendszerek kellenek, amelyek folyamatosan biztosítják azt, hogy ezeknek az erőműveknek a beruházási költségei megtérülnek. Tehát az átvételi árak, akár egy barna prémium, akár a kátrendszer, azok olyan feltételek alapján számolják el a megtermelt energiát, ami egyébként hosszú távú kiszámíthatóságot biztosít egy biogáz erőműnek.
Jelenleg ez a feltétel nem adott?
Részben adott, de ahhoz, hogy ez hosszú távon rendelkezésre álljon, és lehetőség legyen a beruházásokra, ahhoz azt gondolom, hogy a jelenleg is egyeztetések alatt álló például a barna prémium rendszer, a működési támogatása a meglévő üzemeknek, ez még mindig nyitott kérdés, és erre nyilván forrást kell teremteni a költségvetésben, és ez alapján egyébként továbbfejleszthető a szektor.
A budapesti biogáz találkozón milyen ötletek, elképzelések hangzottak el, illetve a jövő szempontjából milyen képet festettek a szektor szereplői?
Nagyon nagy kihívás volt ezen a konferencián részt venni, mert tulajdonképpen a szektor az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, megfogalmazódott egy komoly irány és egy komoly igény a különböző geopolitikai helyzetek és az energia helyzet miatt a biogáz irányába, és tulajdonképpen ennek a fejlődését két irányból lehet megközelíteni. Az egyik a villamosenergia, a másik pedig a biometán, tehát az importgáz függőségnek a csökkentése érdekében kialakuló fejlesztések. Az látszik, hogy Európára összpontosul a biogáz termelés jelentős része, amit egyébként érdemes végig gondolni, hogy hogyan lehet kiterjeszteni. Jelen volt egyébként a konferencián nem csak az európai, hanem a teljes világ, a World Biogas Association-nek is az elnöke, aki prezentációt tartott, és mindenki tulajdonképpen a biometán előállításra mutatott. Az még nem egyértelmű, azt látom, hogy egyik országban sem, leginkább Európában, hogy ennek a finanszírozás és a megvalósítására hogyan és milyen módszertannal tudunk a legjobban beleállni, ha lehet ezt így fogalmazni, illetve a biometán mellett megfogalmazódott az is, hogy a hidrogén, illetve a közlekedés támogatására hogyan lehetne ezt a szektort szintén képessé tenni. Tehát az alternatív a biometán és a villamosenergia termelés mellett közlekedés zöldítésére vonatkozó irányok is egyre inkább körvonalazódnak, amihez a technológiai feltételekről is nagyon sok szó esett a konferencián, illetve konkrét példákat hallhattunk, meg láthattunk arra, hogy egy-egy biogáz erőmű, akár Magyarországon is, hogyan és milyen módszertannal szembesül azzal, hogy a fejlesztéseit meg tudja valósítani, vagy sem.
Simon Anitát az Alteo NRT fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat a MOL első negyedéves gyors jelentése. A társaság olyan gyenge eredményt produkált, amire 10 éve nem volt példa. Ennek oka pedig alapvetően a szászhalombattai baleset és a barátság vezeték leállása, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Mózs Kristófot Sipos Ildikó kérdezte.
Valóban a MOL első negyedéve elég komoly negatív meglepetés lett a piacon. Ugye pontosabban belemenjünk a számokba, a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, ami hát így körülbelül 10%-kal maradt el az elemzői várakozásoktól, ugye a szakértők 695 millió dolláros eredményre számítottak, tehát ez tényleg nem egy apró eltérés, hanem egy érdemi alulteljesítés. Egyébként az elmúlt negyedévekben, ez csak egy kis kontextusként talán érdemes hozzátenni, hogy az elmúlt negyedévekben az elemzők rendre elég pontosan találták el a várakozásaikkal a negyedévet, szóval ez most tényleg egy valamennyire extrém helyzetnek számít. Egyébként érdemes mindenképpen árnyalni a képet, hogy nem egységesen teljesített rosszul a MOL-nak az összes fontosabb szegmense. Például az upstream, vagyis ugye a kutatás kitermeléssel foglalkozó üzletág, ez kifejezetten erősen tudott teljesíteni ebben a negyedévben. Ez annyira nem is meglepő, ugye az iráni háború miatt megugrottak az olaj és gázárak, és hát ez egy nagyon kedvező működési környezetet teremtett a MOL ezen szegmensének számára. Ez a terület adta a teljes csoportszintű EBITDA-nak több mint a felét, még egész pontosan 55%-át, és ugye ezzel kapcsolatban egyébként egy pozitív, előremutató információt is lehet ugye mondani ugye a következő második negyed évre vonatkozóan, ugyanis ugye a magas energiárak elsősorban az olaj esetében azért velünk maradtak, és vélhetően velünk fognak maradni a következő hónapokban is. De térjünk át a rosszabb dolgokra, ugye ez ugye a downstream üzletág volt, tehát ugye a finomítás és kereskedelemmel foglalkozó terület. Itt ugye elég sok minden rontotta a teljesítményt, amiket leginkább egyedi tényezőknek mondhatók. Ugye alapvetően nagyon alacsony lett a termékkihozatal, és az árések is inkább szűkültek a negyedévben, és hát ezek elsősorban a tavaly októberi százhalombattai finomítónál történt balesetnek tudhatók be, ugye még most is csökkentett kapacitás kihasználtság mellett tud csak termelni a magyarországi finomító, illetve még ugye idei januárban történt egy támadás ugye a Barátság olajvezeték ellen, és ugye ezt követően nem érkezett orosz csővezetékes olaj Magyarországra, ugye a MOL egységeihez, és éppen ezért ugye a horvát Adria vezetékről kellett, illetve arra kellett átcsatornázni az olajszállítmányokat, és illetve ez véletlenül jóval magasabb költségszint mellett tudott megtörténni. És hát ugye ennek a két körülménynek, tehát ugye a Barátság vezeték ellen támadásnak, illetve a még mindig a százhalombattai baleset miatti alacsonyabb termelésnek a következményeként egy olyan gyenge negyedévet szállított a downstream eredmény, amit legalább 10 éve nem láthattunk. És egyébként egy kicsit javította még így az összképet, hogyha még tovább megyünk és egy szegmest kiemeltek gyorsan, az a gáz midstream üzletág. Általában erről az üzletágról nem sokat beszélünk, mert nem szokott jelentősen hozzájárulni a csoportszintű EBITDA-hoz. Most viszont ugye egy nagyon komoly pozitív meglepetést okozott ez a terület, és ez konkrétan magasabb eredményt számított, mint maga a downstream. Itt elsősorban ugye kedvező devizárfolyam hatások érvényesültek.
Mennyire lehet azt mondani, hogy ezek egyszeri és egyedi esetek, tehát ugye a százhalombattai balesetből, illetve a Barátság vezeték leállásából fakadó nehézségek tulajdonképpen egy olyan egyszeri esetet jelentenek, amelyek majd már a második negyed évben kikerülnek a MOL puttonyából, tehát vélhetően majd jobb lesz az olaj- és gázipari vállalat teljesítménye a következő negyed évben.
Több jel is afelé mutat, hogy tényleg kedvezőek a kilátások, akár a második, de inkább főleg a harmadik negyed évre vonatkozóan, hogyha kicsit külön lehet szállazni ezt a két területet, azt ugye lehet mondani, hogy a százhalombattai finomítónak a javítási munkálatai azok véhetően, és hát várhatóan nem a második, de a harmadik negyed évben fognak lezárulni, és a harmadik negyed évtől, vagy hát legkésőbb gondolom, hogy a negyedik negyed évtől már teljes kapacitáson fog tudni futni a finomítás, így ez egy komoly pozitív hatás lesz ugye a downstream eredményére. Ami pedig ugye a Barátságvezeték helyzetét illeti, itt ugye már az éppen futó második negyed évben, tehát már ugye április közepén megnyitották újra a csapokat, és most már érkezik az orosz molekula a Barátságvezetéken keresztül, éppen ezért ugye ez a helyzet véletlenül már a második negyed év számait is érdemben fogja javítani. Azt persze nem lehet így biztosan mondani, hogy a következő hónapokban vagy negyed években nem fogja bármi nemű támadás érni ezt a vezetéket. Például ugye láthattuk, hogy a Barátságvezeték másik ágán is történtek incidensek az elmúlt hetekben. Erre nyilvánvalóan nincsen semmilyen biztosítékunk, de azt mindenképp látni, hogy a második negyedévtől, ugye most az orosz olaj ismételt érkezése miatt azért javuló eredményre lehet majd számítani a downstreamnél. Nézve a harmadik negyedévtől meg majd még kedvezőbb lehet ugye a százhalombattai finomító teljes működésre állása miatt. Meg amit még szerintem fontos elmondani, és tényleg már a második negyedévtől jelentős EBITDA termelő hatás növekedés lehet ugye a downstreamnél, az ugye petrolkémiai termékeknek az előállításán elérhető nyereség is elkezdett növekedni, illetve emelkedni. Ez is a közel-keleti válság miatt van így, és most már ez a terület is profitábel is lehet, ugye ez is a downstream teljesítményét fogja tudni egy kicsit javítani. Tehát összességében azért inkább több a pozitív előremutató jel így a következő negyed évekre.
A menedzsment részéről érkezette kommentár a gyengébb adatra vonatkozóan.
Egyelőre a vezetőség fenntartotta az éves pénzügyi célokat, viszont már jelezték, hogy erősödtek ugye lefelé mutató kockázatok. Tehát ugye hivatalosan még nem vágták vissza az éves várakozásokat, de a most lezárt negyed év alapján jelentősen nőtt annak az esélye, hogy az év későbbi részeiben nehezebb lesz majd teljesíteni a terveket. Ugye egész pontosan, hogy MOL szerint a céloknak a teljesíthetősége az ugye a kőolajellátás stabilizálódásától, valamint az üzemanyagpiacon a piaci alapú koordináció visszatérésétől fog függeni.
Mohos Kristófot, a portfólió elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A zöld átállás nem csak jobb életminőséget hozhat, de drágább lakhatást is. Az energetikai felújítások, parkosítások, zöldmezős beruházások sokszor éppen az alacsonyabb jövedelműeket szorítják ki. Derül ki a Városkutatás Kft. Munkatársainak a Másfél Fok portálon megjelent cikkéből. A részletek Varga Mónikától.
Zöld paradoxon. Így hívják azt a jelenséget, amikor az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló jó szándékú zöld intézkedések felgyorsítják az alacsonyabb jövedelmű lakosság elvándorlását, megdrágítják a lakhatást és erősítik a társadalom térbeli megosztottságát. Erről szóló kutatásaikat Gerőházi Éva, Teller Nóra és Tosics Iván, a Városkutatás Kft. Munkatársai a Másfél Fokon megjelent cikkükben foglalták össze. Kiemelik, a zöld felületi fejlesztések, például új parkok vagy közterek kialakítása növelik a környék vonzerejét, ez pedig együtt járhat azzal, hogy az ingatlanok ára emelkedik. Gerőházi Évát, a Városkutatás Kft. Vezető kutatóját hallják.
Minél erőteljesebb a beavatkozás, minél nagyobb volumenű, minél jobban átalakítja a környezetét, annál nagyobb hatása tud lenni az ingatlan piacra, hiszen annál jobban megváltozik a karaktere az adott területnek, és hogyha mondjuk ez egy nagy léptékű mondjuk parkosítás vagy új parképítés, akkor annál inkább befolyásolja a környezetnek a minőségét.
Hasonló hatása lehet az épületfelújításoknak, például az energiahatékonysági korszerűsítéseknek és a régi házak helyére felhúzott új lakóépületeknek is. Az árdrágító hatást befolyásolja a település nagysága, hangsúlyozza Gerőházi Éva. Egy nagyvárosban ugyanis, ahol sok a beköltöző és kevés a lakás, a jó minőségű ingatlanok és az élhető lakókörnyezet különösen felértékelődik. A lakások tulajdonosi viszonyai ugyancsak befolyásolják ilyen helyzetekben az ingatlanok árát és a lakosság elvándorlását, magyarázza a kutató.
Ott, ahol eredendően mondjuk önkormányzati bérlakások vannak, meg tulajdonosi típusúak vannak, ott sokkal lassabb a mozgás. De, hogyha ezt a felújított parkot kombinálom mondjuk egy mellette lévő új lakás építéssel, és ez nagyon gyakori, mert többnyire ezeket a barnamezős területeket például így újítják föl, hogy egyszerre lesz egy zöld felületfejlesztés, meg egyszerre lesz egy új lakásépítés, az már együttesen iszonyatosan nagy változásokat fog jelenteni, mert ez azt jelenti, hogy ott ugye egy új lakásállomány jelenik meg lényegesen magasabb bekerülési költséggel, árakkal, azt már ugye nem tudja mindenki megfizetni.
A szakértők kutatásai szerint Zürichben például, ahol extrém a lakáshiány, a bontásos átépítések növelik a meglévő bérleti szerződések felmondásának gyakoriságát. Az idősek, a gyermekes családok, valamint az alacsony vagy közepes jövedelmű bérlők gyakran kényszerülnek költözni, de a pénzük arra már nem elég, hogy a megújított területen jussanak lakáshoz. Budapesten a Korvin negyed vagy a Ferencváros egyes övezeteinek átépítésekor is megfigyelhető volt hasonló jelenség, mondja Gerőházi Éva. Szerinte csak tudatos szabályozással és támogatással előzhető meg ez a folyamat.
Például nem engedek beépíteni, tehát hogyha mondjuk egy magánépületet építenek egy adott területre, akkor szabályozom, hogy mennyi bérlakás legyen benne. Tehát vagy ilyen szabályozással mondom azt, hogy nem engedem, hogy csak a piac uralja a helyzetet, vagy pedig, és általában ezt kombinálják ugye más eszközökkel, támogatással fogom ezt elérni. Többet adok a felújításra, mit tudom én, egy beavatkozásnál olcsóbban adom a földet, hogy ott megfizethető lakások épüljenek.
A cikk szerzői arra is rámutatnak, hogy Magyarországon a közösségi bérlakás szektor hiánya és a helyi önkormányzatok pénzügyi kivéreztetése miatt gyakorlatilag nincs eszköz egy jelentős városátalakító projekt negatív hatásainak kivédésére.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!